Rádióegyetem. Pintér Tibor, zeneesztétika. Adorno a zenehallgatási magatartás típusokról, második rész. A zenei avantgárd.
Két dolog lesz ma. Az egyik, hogy az Adornót befejezem. A másik pedig az, hogy futtassuk ki ugye ezt az egész témát, a 20. századi zenei ügyeket a legszélsőségesebb eseményekig, nevezetesen az experimentális zenéig. Az alapkérdés az nagyjából az lesz, hogy az 50-es évektől jelöljük meg az 50-es éveket, mint egy ilyen szimbolikus fordulatot, hogy ott a zeneszerzés terén milyen újdonságok jelennek meg. Tehát ugye eddig volt előadóművészet, volt közönség, és a kettő kapcsolata révén természetszerűen a 20. századi megszokott koncertrepertoár kialakulása, és voltak éppen az ellenrepertoár, ugye? Tehát az, ami az avantgárdhoz kapcsolódik, és elsősorban a bécsi iskolával jelölhető, Schönberggel, Berggel, Webernel, és ennek a kifutása az, amit majd neoavantgárdnak neveznek, és az ezzel szemben, a neoavantgárddal szemben föllépő, hát nehéz lenne ezt irányzatnak mondani, a jobb híján kénytelen vagyok, ez lesz az, amit nagy halmazként úgy lehet megfogalmazni, egy experimentalizmus, tehát a kísérleti zene ügyei. Na most az Adornóra visszatérve, tehát, hogy a tipológiát végigvegyük. Tehát az mindenképpen fontos hangsúlyozni, és soha nem felejtsük el, hogy ez egy 1960-as szöveg. Tehát viszonylag az eddig tárgyalt szövegekhez képest új. Na most ugye a múlt héten a kultúrhallgatónál fejeztem be, illetőleg szó esett a következőről, az emocionális hallgatóról, és annyit jeleztem, hogy nagyjából ez az a típus Adorno szerint, amely elég világosan a Hanslick patológikus befogadójára emlékeztet. Itt ugye azt írja alapvető sajátosságának az emocionális hallgató alapvető sajátosságaként Adorno, hogy ide csatlakozna a következő típus, melyet szintén nem a hallott zene sajátos adottságaihoz való viszonya, hanem a tárgytól eltávolodott, messze menően önállósult mentalitása vezére az emocionális hallgató típusa. Bizony a zenéhez kevésbé merev és közvetett, mint a kulturális fogyasztói. Ugye a merev és közvetett, ez azt jelenti, hogy a kulturális fogyasztó az intézményesült keretekben mozog, ugye? Tehát itt arról van szó, hogy koncertet hallgat, lemezgyűjt, és így tovább. Tehát ez egy intézményesült, ugye a kultúripar intézményesült termékeihez igazodik. Az emocionális hallgató ugye ebből a szempontból, ha lehet mondani, lazább. Tehát ugye ő nem fogja az intézményes kereteknek. Ugyanakkor más szempontból még messzebb jár a művek lényegétől. A zenehallgatás az ilyen ember számára lényegében az egyébként elfojtott, vagy a civilizáció normái által fékezett ösztön megnyilvánulások kiváltója. Sokszor valamiféle irracionalitás érzetének forrása, az önfenntartás racionális futószalagjához könyörtelenül odakényszerített szubjektumnak már csupán ennek segítségével nyílik lehetősége arra, hogy valamit érezzen. Ugye ez rettentesen kemény szavak. Ne feledjük itt a hihetetlenül erős marxizáló tendenciát. Itt ami a háttérben bujkál, az ugye a marxista elidegenedés fogalma. Tehát ugye a munkától való elidegenedés, az emberi kapcsolatoktól való elidegenedés, és az emocionalitás hordozója ennek a, hát hogy mondjam, a társadalom áldozataként megjelenő szubjektum számára a zene lesz. Erre a híres hasonlata az Adornónak a fáradt üzletember, amint zenét hallgat. Ugye ebben teljesen világosan összpontosul az a kép, hogy mi is a zene küldetése vagy feladata az emocionális hallgató számára, az, hogy pihentessen, az, hogy relaxálódjon, és ugye egyfajta ilyen ösztönkiváltás, vagy ösztönlevezedésnek az eszköze. Marha érdekes egyébként, hogy ez a típus ugye általam sokszor atavisztikusnak emlegetett zenéhez való viszonyhoz kapcsolódik, amit már a Pitagorasznál láttunk, hogy ugye valaki mondjuk örjöng, ugye, részegségében megőrül, és akkor a Pitagorasz ott legalábbis a töredékek szerint ott pönög valamit a fülébe, és ettől ugye lehiggad. Tehát, hogy a zenének van egy ilyen teljesen megfoghatatlan, irracionális hatalma az ember felett, és az emocionális hallgató számára ez az irracionalitás az, ami működésbe lép. Tehát ugye ez az, amikor a hallgató alámerül a zenében, de abban az értelemben, hogy nem tudatosan figyeli, hogy mi történik a zenei anyag kibontása során, hanem egészen egyszerűen merőben, mindenfajta reflexió nélkül fejest ugrik ebbe a medencébe, amit zenének nevezünk. Na most ugye ez például egészen fantasztikus párhuzama Hans Lickkal, mert fölmerül a kérdés, amit már a Hans Lick kapcsán is érintettem, hogy az úgynevezett zeneterápia, ami ezt a fajta ösztönkiélésnek a lehetőségét adja, az ugye hihetetlenül népszerűvé vált már a elmúlt évtizedekben is, de hát láttuk a Hans Lick szövegben is, hogy ott is létezett, tehát a 19. században is beszéltek már arról, hogy zeneterápia, tehát hogy a zene gyógyít. Ugye ennek például a mai magyar szelleméletben van egy igen ismert képviselője, a Kokas Klára nevű zeneterapeuta, aki ugye hát erősen megkérdőjelezhető dolgokat állít, nevezetesen, hogy súlyosan fogyatékos emberekkel ugye zenét hallgattat, és ezáltal ugye a zenei behatás révén valami fajta érzelmi, intellektuális reakciókat tud kiváltani ugye a zene által ezekből az emberekből, és ezt eléggé több könyvet jelentetett, megpróbálja a zene irányából tipizálni ezt, azaz, hogy mit vált ki egy fogyatékosból mondjuk a Bartók zenéje, a Mozart zenéje, nem tudom én. És a nagyon-nagyon súlyos kérdés az, hogy itt valóban a zeneműről van-e szó. Tehát valóban a zenemű váltaná-e ki ezeket a reakciókat, vagy pedig a hangbenyomások. Tehát, hogy kell-e a zeneterápiához voltaképpen műalkotás? Ugye ez egy borzasztóan fontos esztetikai kérdés és esztetikai vitája a zeneterápiának. A Hans Lick is egyébként amellett érvel, hogy ez igazából ugye ebben az összefüggésben valami fajta narkotikum, ha a gyógyítást tekintjük természetesen, akkor pozitív értelembe vett narkotikum. De ebben az esetben nem arról van szó, hogy egy bizonyos szerző egy bizonyos műve teszi ezt, vagy azt, vagy amazt, hanem itt ugye nyilvánvalóan a műalkotások fölcserélhetőek, és nem a műalkotás fogalom lesz, nem a műalkotásnak a műalkotás mi volta lesz a döntően fontos szempont, hanem hát az, hogy itt hangok hangzanak el, ugye? Tehát nagyon érdekes dolog, hogy vajon különböző zörejekkel például lehet-e ilyenfajta terápiát végezni. Én ehhez nem értek, csak zárójelben jegyeztem meg, ugye, hogy az esztétikai befogadástól merőben idegen vagy merőben távoli, csúnya szóval élve, zenehasználat hogyan konfrontálódik ezzel a előzővel, tehát az esztétikaival. Na most ez az emocionalitás, mint minden tipológiában, borzasztóan mesztelen. Tehát ugye itt nyilvánvalóan joggal merülhet föl a kérdés, hogy vajon a kultúrhallgató nem rendelkezik-e emocionális elemekkel, a szakértő hallgató az vajon teljesen kizárná magából az emocionalitást, vagy a zenére adott emocionális választ. Tehát ugye itt van a Adorno által is bevallott gond, vagy probléma, hogy a tipológia az sohasem lehet teljes. Tehát ezek nyilvánvalóan átjátszhatnak egymásba. Az ő számára ugye látjuk, hogy folyamatosan van egy ideálkép arról, hogy mi az adekvát zenehallgatás. Nyilván a legadekvátabb zenehallgatás a szakértő zenehallgató. Ugyanakkor hozzáteszi már az elején, ezt láttuk, hogy nem arról van szó, hogy el kellene várni bárkitől, hogy szakértővé váljon, hiszen azért ne felejtsük el, hogy bizonyos szempontból, nem is bizonyos szempontból, hanem a szó szoros értelmében ez egy szakma, amit a szakértő hallgató művel. Na most az emocionális hallgató alakja az ugye fölmerül még egy nagyon érdekes összefüggésben, amiről az Adorno nem beszél. Nevezetesen az olyan események, ami alapvetően a popkultúrára jellemző, gondoljanak a parti zenére. Egyáltalán ezekre a pszichedelikus állapotba került hallgatókra, azokra a bulikra, ahol valójában a zenei forma kiképzésről ugye már nem nagyon lehet beszélni. Tehát egy olyan fajta nyers, zörejszerű elemek, amelyek alapvetően a ritmusra épülnek, és ugye ebbe a mantrázásba, ugye ebbe a ritmikus mantrázásba az egész szórakozó társaság belekerül. Ez is valami olyan típusú ösztönkiélésnek a példája, ami kifejezetten emocionális jellegű, noha nem az érzelmeknek valami fajta romantikus vagy szentimentális értelemben vett fogalma működik itt. Hát, aki részt vett ilyenen, az tudja, aki nem, az pedig hallomásból ismerheti, hogy itt ugye, hogyha a hallgató a mély nyomóba belenyomja a fejét, és ugye ottan rángatózik, akkor ennek van valami egészen megdöbbentő erejű ösztönkiélési jellegzetessége. Nota bene még azt is szokás mondani, hogy ez a legkülönbözőbb szorongásoknak a furcsa, vagy egy sajátos levezetése tud lenni, stb. Stb. Nagyon-nagyon fontos itt is a tökéletes reflektálatlanság. Tehát az a fajta felszabadító erő, ami a mindenfajta zenei megnyilvánulásban megvan, hogy a zenei hatás olyannyira irracionális tud lenni, hogy erre bizonyos hallgatói magatartásformák és bizonyos hallgató típusok ugye egészen egyszerűen nem is reflektálnak. Tehát ez a jaj, de nagyot bulisztunk, hú, ugye mondja reggel 8-kor valaki egy ilyen tébolyodott éjszaka után, és akkor nyilván erre a mai popzenében ugye a legmeghökkentőbb irányzatok vannak, ezt én annyira nem ismerem, hogy őszinte legyek, de mit tudom én, az valószínűleg mindenki számára is ismert, hogy mi az a chill out, ugye? Tehát ez a buli zenék után a lenyugvást segítő zene. Most figyeljünk oda, hogy ezek ezt az emocionális réteget, vagy ösztönréteget hozzák működésbe. Erről természetesen az Adorno már nem írt, tehát ez egy későbbi fejlemény. Nagyon izgalmas egyébként, hogy kultúrtörténetileg ez az egész szöveg még a 68-as nemzedék előtt van, de már ott van a beat korszak. Tehát ugye egyáltalán az egész popzenének az új terepe, ugye, ami valami egészen más módon szólítja meg a korabeli hallgatóságot, és nagyon érdekes, hogy milyen hihetetlenül nagy lázat keltett ez annak idején, ugye a Beatles megjelenése valóságos hisztériává vált, ugye a híres fotóikonok között szerepel egy megdöbbentő kép, amikor a Beatles-t fogadta az angol királynő, és akkor a Buckingham palota előtt ott van az irtózatosan nagy tömeg, és hát a Bobbik, ugye az angol rendőrök alig tudják visszatartani a tömeget, és éppen akkor készült ez a legendás fénykép, amikor a Bobbik már nem tudnak úrrá lenni a helyzeten, és ugye a tömeg tódul be a Buckingham palotának a kertjébe. Tehát ez valóban egy ilyen társadalom átalakulási pillanatnak, vagy időszaknak egy igazi, ikonikus képe lett. nyilvánvalóan az Adorno alapvetően az úgynevezett komoly és klasszikus zenére összpontosít, de hát ez lesz majd még a nekünk a elkövetkezendő néhány órában egy hihetetlen fontos téma, hogy hogyan differenciálódik ez a zenekultúra, és egyáltalán hogyan jelenik meg az, hogy komoly zenéről és könnyű zenéről beszélünk. Mitől komoly a komoly, mitől könnyű a könnyű, tehát ez még egy későbbi ügy lesz. De az emocionalitás ebben a vonatkozásban borzasztóan fontos lesz, nagyon tágan értelmezve ezt a szót ebben az esetben. Tehát lehet azt mondani, hogy még az ösztönkiélés is ilyenfajta tág értelembe vett emocionalitásnak feleltethető meg. És van két furcsa típus, ami hát igazából egyrészt az Adornóra vet egy picit rossz fényt, másfelől történetileg túlzottan nagy jelentősége már nincs, itt nagyon röviden akarom ezt érinteni, az egyik a jazz rajongó. Ugye a jazz rajongó, aki az Adorno számára igazából egy kifejezetten ellenszenves típus, de ez abból fakad, hogy az Adornónak a jazz maga egy rendkívül ellenszenves zenei műfaj. Ami itt érdekes, az a beavatottságnak a mítosza. Tehát az, hogy az Adorno leírásában a jazz rajongó ugye egy bizonyos zenei közegnek a beavatott hallgatója, ugye minden tud az adott együttesekről, és a többi, és a többi. Tehát valami fajta elit klubszerűség jellemzi a jazz rajongók táborát, ami egyébként nagyon érdekes, hogy ugye ez a úgynevezett könnyű zenének, vagy tánczenének, tehát itt ne feledjük, hogy a jazz a swing korszakon már túl van, ugye a 30-es, 40-es évek nagy swing korszakán, de a bebop és a többiek azok viszonylag frissek. Tehát itt megint csak a jazz különböző irányzatairól van szó, és ezt nem tematizálja az Adorno. Viszont a másik, az úgynevezett ressentiment hallgató, az ezzel nagyon szoros kapcsolatot mutat, ezzel a beavatottsággal. Ugye a ressentiment ez egy fura francia szó, itt valami nagyon furcsa jelentés van, a sértődöttségre utal, tehát aki ressentimentnal él, az alapvetően egy sértődött ember. Valamilyen oknál fogva meg van sértődve. Azaz, valami frusztráció áll az ő magatartásának a hátterében. Na most a ressentiment hallgató az egy fura jószág a 60-as években az Adornónál, nevezetesen arról van szó, hogy a Bach rajongók táborát nevezi így. Bach és a régi zene. A régi zene iránti érdeklődés, most régi zene alatt alapvetően a Bach előtti zenét értjük, az ugye valóban szélesebb értelemben az 50-es évek terméke. Tehát az a mozgalom, amit régi zenejátéknak neveznek, vagy historikus, autentikus interpretációnak, az szélesebb medrében az 50-es években indult meg, olyan alapvető figurákkal, mint a Nicolas Harnoncourt, ugye Magyarországon talán az ő neve a legismertebb. És az Adorno egy nagyon-nagyon furcsa értelmezést ad erről a társulatról, nevezetesen, hogy egyfajta ugye vissza az igazsághoz, vissza az eredeti gyökerekhez jelszó alatt jelenne meg ez a mozgalom, és olyan akkoriban nagyon-nagyon kevéssé ismert zeneszerzőket tűz zászlajára ez a csapat, mint mit tudom én, a Schütz, vagy a észak-német hagyományban a Buxtehude, francia hagyományban mondjuk a Charpentier és így tovább. Tehát olyan zeneszerzők, akik általában, vagy elsősorban 17. századiak, és a ressentiment hallgatók számára ez egyfajta sziget. Ugye olyan fajta sziget, amely nem részesül a kultúriparból, azaz a kultúriparon kívül elhelyezkedő sziget, valami fajta zenei alternatíva a nagy repertoárral szemben, az uralkodó repertoárral szemben. Ugye ez az az időszak, az 50-es évek, amikor kis konzortok alakulnak, ugye, tudom én, Viola da Gambán játszó 5-6-7-8 ember. Ebben van valami szigetszerűség, ugye egy olyan fajta zenei alternatíva, ami az uralkodó repertoárral szemben a zenei múltat részesíti előnyben, és ennek a zenei, hát mondjuk így mozgalomnak a kulcsfigurája, a kulcsszerzője az mindenképpen Bach. Most ez azért már a 70-es, 80-as években is alapvetően megváltozott, tehát itt már csak egy történeti érdekesség, hogy az Adorno hogyan viszonyul ehhez az akkoriban még viszonylag friss zenei jelenséghez. Na most mi adja itt a ressentiment jelleget, ugye mi adja a sértődöttség jelleget? Azt, hogy a kultúriparból ugye ezek a hallgatók kiábrándultak. Tehát egyfajta kivonulás a kultúriparból. Ami, és az Adorno hát itt meglehetősen élesen ugye úgy fogalmaz, hogy a ressentiment hallgató csak azt hiszi, hogy ő ki tud vonulni a kultúriparból, hiszen az egész kultúra iparosított, és ez alól, ez a hát akkoriban új vonulat sem tudja kihúzni magát, vagy kivonni magát. Hát ezek megint meglehetősen problematikus állítások. Kétség kívül az egész adornói tipológia, az annak a legérzékenyebb pontja maga a kultúripar. Tehát annak a jelenségnek a leleplezése állít a háttérben, hogy mindent diktál ugye az industry, az iparosodott művészet, és ennek valójában minden hallgató az áldozata. Na most ugye ebben megint csak lehet vitatkozni, hogy ez mennyiben helytálló, mennyiben túlzottan ideológikus. Miért lenne más a kultúripar a 20. században mondjuk fogásaitól eltekintve, mint mondjuk a 19. század? Ez rengeteg probléma merül itt föl. Na most... Végül eljutunk ugye a piramis aljára, vagy a pokol bugyrának a legutolsó zsákjaig, ez a szórakozó zenehallgató. Ugye ez az, aki egyrészt mennyiségileg mondja, ez a legnagyobb méretű tömeg, és itt valóban már a tömegről és a tömegművészet lehetőségeiről van szó. Ugye mennyiségileg valamennyi típus közül a legjelentősebb azoké, akik a zenét szórakozásként hallgatják csupán, és semmi más nem jelent számukra. Ha csak statisztikus kritériumok szerint ítélnénk, és nem néznénk az egyes típusok társadalmi súlyát és a zenei életben játszott szerepét, valamint a dologhoz való hozzáállás különféleségét, azt mondhatnánk, ez a szórakozó típus egyeduralkodó. Hol jelenik meg ugye ez a szórakozó típus? Először is ugye ez elsősorban a rádióra vonatkozik, tehát a rádió adások folyamatos hallgatói. Tehát ugye az a hallgató, akit idegesít, ha csönd van, hogyha kikapcsolják a rádiót. Azaz, itt jelenik meg, amit háttérzenének nevezünk, nyilván elektronikus formában, azaz ugye a rádión keresztül. Vagy az, amit az angol egészen nagyszerű, vicces kifejezéssel úgy nevez, hogy elevator music. Szerintem ismerik-e. Ugye ez a szó szerint ez a mozgó lépcső zene, vagy lift zene. Azaz az a típusú zene, ami mindenhol ott van. Ugye a szórakozó helyeteket, ha megnézzük, hát még a klozetban is szól a zene, ezt ismerjük ugye a budapesti éjszakai életből. Itt pontosan arról van szó, hogy egy olyan világ vesz körül bennünket, ami soha nincs csendben. Tehát mindig kell, hogy szóljon valami. Most teljesen világos, hogy ez a típusú zene, tehát hogyha erre vonatkoztatjuk, akkor egyrészt kialakított egy sajátos zenei típust, ugye azt a vagy olyan típusú popzenét, ami semmifajta erőteljesebb elemmel, zenei elemmel nem rendelkezik. Tehát valami lágyan szétfolyó, elsősorban közelebbről meg nem határozható dallamtípusokkal dolgozik, és így tovább, finom ritmusokkal, és így tovább. Tehát ez egy nagyon világosan körülhatárolható jelenség lehet az elevator music, de a nagy probléma az az, hogy a szórakozó típus ugye nem differenciál. Tehát egy idő után, hogyha kellőképpen halkan szól a rádió, akkor a Mozart is tud elevator music lenni. És itt merül föl az a Adornónál nagyon-nagyon pessimista alapgondolat, vagy hát ez tulajdonképpen nála egy tézis, hogy a zenei világ az nivellálódik, ugye? Tulajdonképpen értéktel, a súlyértékét tekintve tökéletesen behelyettesíthető, ugye a nivellálódás ebben az esetben azt jelenti, hogy nem teszünk különbséget a Mozart lassú tétel között és egy teljesen megnevezhetetlen elevator music típus között, azaz, hogy a zenehallgató számára minden ugyanolyan lesz. Most ez például félelmetesen izgalmas zenei jelenségekhez vezet, amelyek hát nem túl ízlésesek. Például a 80-as években volt ez a nagy divat, hogy klasszikusok diszkóritmusban, nem tudom, hallottak erről még. Az én általános iskola, gimnázium, ez nagyon nagy divat volt. És egy a londoni szimfonikus zenekar csinált, vagy a londoni filharmonikus zenekar csinált ilyen lemezeket, hogy hát ugye ezek ilyen diszkó átdolgozások. Most teljesen meghökkentő ezeket hallani, hogy ugye eleve azok a művek kerültek előtérbe, amelyek amúgy is fetisizálódtak, hogy egy másik adornói kifejezést használjak. Ugye Bach D-moltokkát és Huga Führelize, a Beethoven-től Mozart G-moll szimfónia, és így tovább, tehát ugye ezt lehet sorolni. És ugye ez kap valami meghökkentő ritmikus kíséretet, tehát dobok és a többi. És valahogy ezt a klasszikus zenei repertoárt, ugye ez volt a nagyon hát kérdéses, és enyhén szólva szofisztikált gondolata ezt a típusú zenét támogatóknak, hogy hát itt közelebb hozzuk a klasszikusokat a közönséghez, ugye? Hogy minél többen megismerjék a Vivaldit, a Mozartot és a Beethoven-t, a nagy klasszikusokat, hát nyilvánvaló ez egy hazugság, tehát ugye itt ez ezekkel a feldolgozásokkal egyáltalán nem kerül közelebb a hallgató az eredeti művekhez, sőt valószínűleg távolabbra kerül. Hát gondolják végig, hogy mondjuk a Führelizét hallja valaki egy meghökkentő diszkó átdolgozásban, akkor elég nagy sok fogja érni szegényt, amikor az eredetit fogja hallani, noha nem tekinthető túlzottan bonyolult műnek a Führelize. Na most ez tehát ugye a zenével szórakozásként találkozó típus végeredményben a nem odafigyelő zenehallgató, tehát ugye itt a tipológia már a Hanslicki bizonyos szempontból durva opozícióval szemben sokkal finomabb, itt már emocionalitás sincsen. Itt ugye pusztán a hangingereknek való alávetettség. Vannak ilyen függési viszonyok, ugye ha mai értelemben nézzük, ugye például mondjuk az iPodos emberek hada, vagy ugye ma már egy iPod az persze egy vagy elegánsabb dolog. De hát ugye amikor elindult a Walkman először, mint kazettás magnóként, akkor a Discman és így tovább. Most ugye az is egy érdekes dolog, hogy valaki állandóan zenét akar hallgatni, ugye? Tehát föl kell rádió, elindul otthonról, beleteszi a fülhallgatót a fülébe, jár kell a városban, még jó, hogy az órán nem teszi be a fülébe, és akkor utána megy. Magyarán a folyamatos zenének az igénye. Most az az érdekes, hogy ez a zenehallgatás ugye nyilvánvalóan nem tud koncentrált lenni. Hát hiszen itt csak arról van szó, hogy folyamatos zenei ingereknek vagyunk alávetve. Ez ugye nagyon izgalmas a a Walkman dolog, vagy Discman, vagy iPod nevezzük akárminek, tudnék, ugye a világtól folyamatosan izolál. Tehát ugye úgy járok kelek a városban, hogy nyilvánvalóan a látni látok, de a hangzás, a folyamatos hangzás, az átírja a látottakat, átírja vagy fölülírja a tapasztalt, mondjuk így valóságot, és ezáltal egy hihetetlenül izolált sajátosság jelenik meg, nevezetesen, hogy nem is veszek részt igazából abban, ami zajlik, hiszen ugye én, mint egy ilyen tűzvarázsban lévő, ugye egy ilyen wagneri elemet hozzak ide, a zenehallgatás tényéből fakadóan egy izolált helyzetben vagyok. Na most ugyanakkor viszont ez a mindennapos szituáció, hogy jövünk, megyünk a városban, ez ugye nem teszi lehetővé a koncentrált zenehallgatás, ez teljesen világos. Hát a koncentráltan zenét hallgatok, át fog menni a piros, és eljut a teherautó. Tehát ez nem fog menni. Na most ez a nagyon érdekes dolog, hogy ebben a vonatkozásban jelenik meg ez a bizonyos nivellálódás. Voltak egy tök mindegy, hogy mit hallgatok, csak szóljon valami. És a bugyornak a legalján lesz a zene iránti közöny. Ez a utolsó, hát itt egy furcsa játékot űz az Adorno, meglehetősen freudiánus alapon, hogy úgy közelít ehhez a típushoz, aki valamilyen érzelmi gáttól indítatva nem mer zenét hallgatni, nem mer a hangzó világ birodalmába belépni. Itt azokról van szó, akik zenei érzékkel nem rendelkeznek, vagy szemben állnak a zenével, ha egyáltalán mind egy típusba sorolhatók. Esetükben nem arról van szó, amit a polgári konvenció állít, hogy tudnilik természeti adottság hiánya az egész, ugye, lásd. Bizonyos emberek szeretik azt mondani, hogy hát ők botfülőek, és épp ezért nem hallgatnak semmilyen zenét. Ez egy teljesen világos konvenció, hanem, és hát itt van egy ilyen teljesen megalapozatlan pszichológizálás, hogy kora gyerekkorukban átélt folyamatokról van szó. Hipotézisként hadd fogalmazzuk meg, azoknál, akik ehhez a típushoz tartoznak, annak idején valamiféle brutálisan fellépő autoritás súlyos defektusokat okozhatott. Ugye hát ez egy hipotézis, de hát annak is eléggé furcsa. Magyarán érzelmileg zárt figurákról, típusokról beszél itt az Adorno. Tehát ugye azok, akik a zene iránt közönösek. Nyilvánvalóan egy zenei tipológiában velük lehet a legkevésbé valamire is jutni, bár egy nagyon érdekes dolog, és ez megint visszakapcsol a zeneterápiához, hogy vajon az érzelmileg hát zárt embereket bizonyos szempontból majd, hogy nem valami fajta hát érzelmi defektusban szenvedőket meg lehet-e mozdítani ugye a zenével. Ez például a zenei pszichológiának nagyon kedvelt témája. Sok zeneterapeuta beszámol arról, hogy mondjuk egy hihetetlenül emocionális zene mondjuk ilyen hallgatókat egyszer csak zokogásra késztet, ugye? Tehát megint csak az a fajta irracionális ösztönfolyamat, ami a zenének a sajátosság, az beindít valamilyen borzasztóan kinyomozhatatlan folyamatot, aminek a végeredménye mondjuk ez az érzelmi kisülés, tehát az a elem, amikor valóban zokogni kezd a terápia alanya. No, hát így áll föl ugye ez a magatartás típus. Hát ha majd el fogják olvasni, ugye nyilvánvaló lesz, hogy amit én is sokszor hangsúlyoztam, hogy egy borzasztóan erőszakolt tipológia ez természetesen, és hát offenzív. Először is borzasztóan elitista. Tehát ez nagyon fontos, hogy az Adorno tulajdonképpen ismer meg körülbelül a 50-es, 60-es, tehát mondjából a II. Világháború után írt szövegei, de már azelőtt is egy borzasztóan nagy kultúrpesszimizmus bontakozik ki. Tehát ugye az a tény, hogy a frankfurti iskolának ugye egyik meghatározó alakja, aki a zsidó polgári értelmiségi körből ugye természetszerűleg a marxizmus felé csúszik, vagy halad, és A legdöbbenetesebb az Adornónál az amerikai emigráció. Tudnélik, hogy például a Zenehallgatás regressziója című 1938-as tanulmányát már Amerikában írja, és az a kultúrsokk, ami éri, ugye hát gondoljuk el, egy német értelmiségi egyszer csak Kaliforniában van. Ez katasztrófa. Ez ugye ugyanaz a, ha nagyon ironikusan akarom mondani, amikor a Woody Allen filmjében, az Annie Hall-ban, amikor szalad az Annie után az Elvis Singer nevű szereplő, akit a Woody Allen alakít, és ugye az Annie Hall Los Angelesben landol, és utána kell, hogy menjen, és beteg lesz. És van egy zseniális jelenet, hogy kijön hozzá az orvos, ott töklendezik meg, nem tudom, és az orvos mondja, semmi, hát nem, fogalma sincs, hogy mi lehet, ez a Kalifornia szindróma lesz, ugye? Az, hogy ahogy nevezi a filmben a szereplő, hogy ugye ez a bolha cirkusz. Ez az egész Kalifornia egy bolha cirkusz, mondja ugye a New York-i intellektuál pasas. Most valami hasonló, mondom, ez egy rettenetesen karikírozott típus, amit a Woody Allen filmben látunk, de valami hasonló történik az Adornóval. Hát ugye egy mondom, német értelmiségi Los Angelesben, hát ez egy vicc, ugye? Tehát a bolha cirkusz kellős közepén. Most amivel az Adornó egész életművében folyamatosan perlekedett, az éppen a tömegkultúra, éppen a valami fajta pláza kultúra, ami ma már ugye nálunk ezt a nevet kapja, tehát a fogyasztásnak a tébolya. Na most a fogyasztás tébolyába az Adorno számára a legfontosabb elem a zene is belekerül, és itt van az alapvetően fontos, legérzékenyebb pontja, hogy ezt ugye voltak képtelen feldolgozni. Illetve a feldolgozás módja ez a fajta offenzivitás, ami a zenei tömegkultúrával szemben jelenik meg. Most én nem akarnám védeni a zenei tömegkultúrát, az Adornónak ezer és egy dologban igaza van, csak ez a fajta agresszív fellépés a tömegkultúrával szemben nem valószínű, hogy eredményre vezet. Éppen ezért nagyon sokan, akik az Adornót nem kedvelik, pontosan ennek a negativitását látják, vagy róják föl az Adornónak. A másik pedig az a képzet, ami a regresszió tanulmányban jelenik meg a leghatározottabban, hogy valaha a polgári kultúrában volt egy olyan, hogy is mondjam, csak egyfajta alapvetően jellemző habitus vagy attitűd, amit ugye a művelt polgár attitűdjének nevezünk, a Bildungsbürgertum, ugye a művelt polgárságnak az eszménye. És ez viszont azért kétélű dolog, mert noha ez valóban volt, az, amiről ugye az elmúlt órákon is szó esett, hogy a 19. századi Liebhaberek és Kennerek, ugye a műkedvelő zenélés, házi zenélés, stb. Tehát a zenével való eleven viszony, az kétségkívül jobban megvolt, mint a 20. században. De az Adornóval szemben rögtön föl lehet hozni a Hoffmant. Tessék elolvasni a Hoffman zenei írásait, tulajdonképpen novelláit, ahol folyamatosan a szarkasztikus képet alkot erről az úgynevezett művelt polgárról, aki valójában, tehát már ott is megjelenik a Hoffmannál, hogy csak használja a zenét. Tehát a zene a művelt társasági érintkezésnek az eszköze. És egy Hoffman kaliberű szerző számára ez ugye megengedhetetlen, ez méltatlan ugye a zenéhez. Na most ez a fajta, ahogy a Hoffmannál is megvan a bizonyos ironikus, szarkasztikus sértődöttség, tulajdonképpen bizonyos szempontból ez egy rösszantiman jelleg, ugyanilyen rösszantiman jellemzi az Adornót is. És erre persze lehet azt mondani, ahogy lehet, hogy még maguk is, vagy magukban is fölmerül az, hogy tehát tényleg ilyen fontos dolog lenne a zene. Tehát, hogy valóban megér ennyi agyalást a zene. Ugye ez a híres sztori, meséltem már a Mahlert. Mahler, amikor a Budapesti Operában volt az igazgató. És ugye rettenetesen irritálta, hogy állandóan késnek, pofáznak a nyitány alatt, és a többi, és a többi. Na, és akkor ugye megjelenik az osztrák főherceg, és nem engedik be a páholyába, és azt mondja a szárny segédjének, hogy az opera valóban ilyen komoly dolog lenne. Tehát ugye valóban lehet adni erre ilyen válasz, de hát nyilván ez mindenre igaz lehet, tehát a történetesen a művészetekről általában elmondható, hogy hát nem főben járó és főben forgó kérdések ezek, tehát azt is lehet mondani egy várrándítással, hogy ugyan miért is foglalkoznak mindezzel, de feltétlenül akkor maguk nem lennének esztétika szakosok, hogyha ezek a kérdések ennyire semlegesek lennének. No, ez tehát a tipológia. Most nyilvánvaló, mindenki hozzáteheti a magáét és azt, ami az elmúlt már közel 50 évben lezajlott. A óra második része, amit mondtam, az viszont pontosan azt érinteni, hogy erre a hihetetlenül megváltozott zenei világra ugye maguk a zeneszerzők hogyan reagálnak, azaz, hogy kialakul-e, ez egyelőre egy kérdés, kialakul-e egyfajta ellenkultúra? Tehát kialakul-e az, hogy a hallgatót valamilyen formában meg kell mozdítani, ki kell zökkenteni? Van-e ilyen cél? Ez alapvetően fontos kérdés, hogy mozgatja-e ilyen cél a zeneszerzőt, vagy bizonyos zeneszerzőket? Azaz, a hagyományos, ha lehet mondani, a kultúrhallgató számára ismert intézményes keretekkel szembeni föllépésről van szó. Ezeknek az intézményes kereteknek a megkérdőjelezéséről, viccesebb helyzetekben nevetségessé tételéről, egyáltalán a provokációról. Most ugye első körben arra gondolhatunk, ha hallgatók vagyunk, hogy bizonyos zeneszerzők bizonyos dolgokat azért csinálnak, mert bennünket akarnak idegesíteni. Ugye? Tehát van csak a vadbefogadónak a karaktere. Gondoljunk arra, hogy épp az avantgárd idején, vagy a különböző avantgárd irányzatok esetében mondjuk legyen a konstruktivizmus a példa. Ugye itt fölmerül az, hogy a képzőművészeti példa, hogy egy kicsit plastikusabb legyek, ugye fölmerül az, hogy hát a néző látja a korai konstruktivista képeket, és akkor ugye, mint vadbefogadó, hogyan fog erre reagálni, hogy ilyen hülyeséget még nem láttam eddig, ez az egyik, a másik, ilyet én is tudnék festeni, mert ugye éppen a konstruktivizmusra gondolva, ugye hát nézetek és karikákat minden jókezű ember tud rajzolni, hát akkor ugye minek ezt kiállítani? Magyarán ugye egy teljesen ismert világban találjuk magunkat, a művészet határainak a feszegetése, ami éppen az avantgárdnak egyik sajátossága. Most ugye a zenei avantgárdnak az egyik ilyen típusáról szó esett a bécsi iskola Schönberghez fűződő új, tulajdonképpen ez egy valóban a szó legszorosabb értelmében zenei konstruktivizmus, aminek ugye a nagy gyűjtő neve a szerializmus lett. Tehát a széria, azaz a ráje, amiről szó volt a múlt héten, hogy bizonyos sor elf szerint szólalnak meg a hangok, az a 12 hang, ami a kromatikus oktávban benne foglaltatik. És ugye láttuk az Adornónál is, hogy a szakértő hallgató az, aki ki mondjuk tökéletesen átlátja ezt az architektonikájában borzasztóan rejtélyes zenei struktúrát. Az érdekesség az az, hogy az 50-es években, vagy az 50-es évekig azt lehet mondani, hogy ez a fajta avantgárd, később neoavantgárdnak nevezett irányzat, ugye csak a generációk miatt van ez a megjelölés, ezzel szemben jelent meg egy olyan irányzat, amelynek a kulcs szerzője a John Cage, amely pont azt mondja, hogy a szerkezettől el kell szakadni. Tehát vonjuk le a végső konzekvenciát, ugye az európai zene a tonalitás végéhez ért, ezt ugye hosszasan ecseteltem az elmúlt néhány órában, de ha a tonalitásnak vége van, akkor vajon érdemes-e egy újfajta architektúrát létrehozni, ez a többek között a dodekafónia és a vele rokon szeriális struktúrák, vagy pedig vonjuk le a végső konzekvenciákat, és a zene az egy szabadon áramló folyamat. Ugye a legvégső konzekvenciát fogja majd egy brit zeneszerző megfogalmazni, tulajdonképpen a zenéhez nem kell más, mint az idő. Tehát minden időben lefolyó folyamat, vagy időben elhangzó, de még az sem biztos, hogy elhangzó, idő keretben adott folyamat zenéként, zenének nevezhető. Képzőművészeti példa, Malevichnek ugye a nevezetes képe, ahol a képszemlélője nem lát mást, mint egy fehér képet, ugye? Tehát ha tetszik, a művészet eljut a nullpontra, ugye ha tetszik, a műalkotás lehet az üres vászon is. Ennek ugye megdöbbentően nagy konstrukciója van, tehát ugye, vagy mondjam azt, hogy szellemi konstrukciója, tehát ez az, amit végeredményben a konceptművészetnek az egészen sajátos jellegét adja, hogy maga a konceptuális elem, tehát maga a koncepció lényegesebb, mint az esztétikailag befogadható, vagy az esztétikailag tapasztalható anyag. Ugye? Tehát ha tetszik, a reflexivitás az a műalkotás fölébe keveredik. Hát ez egyébként Hegelhez vezet minket vissza, mert a Hegeli esztétika egyik legfontosabb állítása, ugye a művészet végét illetően, az pontosan az, hogy a reflexió fölül kerekedik az anyagon. Ugye, hogy a művészet föl fog oldódni a filozófiában. És erre mit mond ugye a Dantó, akivel nyilván találkoztak már, vagy fognak, ugye a magyar kötetnek a címe borzasztóan lényeges, hogy hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet. Ugye, tehát pontosan arról van szó, hogyha látok egy konceptuális művet, ott sokkal, hogy mondjam, csak lényegesebb az, hogy ismerjem a konceptet, mint a művel való esztétikai találkozás. Most ebből eredően ugye egy nagyon nagy problémává válik az, hogy azok a meghatározó régi fogalmak, hogy egy műalkotás megrendítő, hogy ahogy az Adornónál láttuk, ugye emocionálisan hat a hallgatóra, vagy a nézőre, vagy egyáltalán befogadóra, ez nyilvánvalóan az avantgárd után ez egy hihetetlenül problematikus ügy lesz. Nyilván mindenre lehet ellenpéldát mondani, ott van a Picasso Guernicája, az egész kubizmustól kezdve, amit ugye a Picasso festmény magán hordoz, ennek ellenére egy egészen megrázó kép, hát ismerjük a történetet. Tehát ellenpélda is van természetesen. Na most itt is arról van szó, hogy vigyázni kell, vagy csinyán kell bánni a reflexióval. A példa, amiből ki fogok indulni, az egy különös mű, tulajdonképpen ha lehet mondani, az úgynevezett experimentális zenének egy kulcsműve. Ez a John Cage-nek a 433 című darabja. Ugye, ami egyszerűen ez a címe, tehát 4 perc, 33 másodperc. És a Cage művet, hogyha megnézzük, ugye hát a partitúrát, ez azt jelenti, hogy az ezt látjuk. Római egyes. Római kettes. Római hármas. Ki ismeri ezt a szót? A tacet. Hallgat. Azaz, ez csendben van. Azaz a mű három tételből áll, és a Cage mindegyik tételhez azt írja, hogy voltaképpen csend van. Ugye? Ez a Cage-i alapképlet vagy alapgondolat a csend fogalma a zenében. Hát ez egy fura dolog. Milyen zene is ez? Nincsenek benne hangok, hát az hagyjál. Na de elvileg a csendet nevezné meg három tételben, ugye? Hogy lehet ezt előadni? Három tételben hallgatunk? Három tételben a csendet hallgatjuk? Három tételben csend van körülöttünk? Van egy csend körülöttünk, ugye? Csak egy sztori zárójában, hogy a Cage borzasztóan kíváncsi volt a csendre, egy fura egy zeneszerzőtől, és beült egy ilyen akusztikai süket szobába. És arra volt kíváncsi, hogy a tökéletes csendet meg lehet-e hallani, és akkor ugye egy ilyen bepárnázott, ilyen, hát egy kis szoba. És ugye azt mondja egyik írásában, hogy nem volt ott se csend. Miért? Mit hallhatott? Például, így van. Tehát a saját szervezetének a hangjait, a vér, így van, a szintdobogás, illetve a, ugye az, a, ami nyilván a véráramlásból van, hogy mindannyian ismerjük azt, hogy ugye valamit hallunk, minthogyha a fülünkbe zakatolna mondjuk a szívverésünk. Most ugye ez tényleg egy zárójeles sztori. Itt sokkal fontosabb, vagy más dologról van szó a 433 esetében. Az nevezetesen, hogy ha a eddigi zene ugye megszerkesztett hangokkal dolgozik, folyamatosan a konstrukcióról volt szó, a Hansliknál is mindig a konstrukció, a forma, a zenei forma. Ugyanilyen konstrukcióval dolgozik a Schönberg, ugye? Vagy hát nem ugyanilyen, hanem, eszközeiben tökéletesen más dekonstrukció a 12 fokusság és mindenfajta szerializmus. Ugye a Cage-nek a hihetetlen provokatív ötlete az az volt, hogy hát ne, fordítsuk meg a dolgot, eresszük szabadjára a folyamatokat. Tehát a szabad forma folyamat, lehet itt formáról beszélni? Ugye a formát csak az idő adja meg. És azt mondja a Cage, hogy a három tételben zárt időegységek vannak, tehát a 4.33 az el van osztva egyébként három különböző időhosszra. Mit fog hallgatni a hallgató? A közönség, mondjuk képzeljük el magunkat, a 1954-ben mutatta be egy zongorista ezt a darabot, de az már az ő interpretációja volt. De hát ez a közönség azért mégiscsak mondjuk egy koncertteremben ül. Mit fog hallani? Három tételben. Így van, így van. Tehát azt a részt szakítja ki az időből a Cage három tétele. Csak hasraütésszerűen így jelölve, hogy ezek ugye időszakaszok. Az időszakaszt a közönség saját hangja fogja biztosítani, amit akaratlanul is csinálunk, ugye? Na most éppen ezért ez a mű soha nem lehet befejezett, ennek a műnek nincsen szerkezete, nincsen megismételhető változata sem, vagy megismételhető végső alakja, hiszen esetenként mindig más és más. Na most az ötlet, amit a David Tudor zongorista ötlete volt, az ugye az a alapgondolat, hogy az ő problémája az volt, hogy az előadás során valahogy jelezni kell, hogy ez a mű háromtételes. És erre azt találta ki, és ez a Tudornak a saját ötlete, hogy leül a zongorához, és akkor fölhajtja a billentyűzet fedelét. És akkor a megadott idő ideig ott ül. És aztán lehajtja. Ugye vége az első tételnek. ugyanezt megismétli még kétszer, és akkor így áll össze a három tétel. Ezért aztán sokan azt gondolják, hogy a 4-33 az ugye idézőben zongoramű lenne. Nem az, mert ez egy zongoristának az ötlete volt, tehát ezt bárhol, bárki, bárhogyan elő tudja adni, én is maga elő tudja itt adni hirtelenjében, ha szánunk erre 4 perc, 33 másodpercet. Most figyeljünk oda, hogy ugye első hallás ez maga a téboly, hát ilyen hülyeséget kitalál. Ugye nyilván a közönség is először ez volt, hogy hát nagyon klassz vicc. És itt van a konceptualizmusnak a borzasztóan fontos jellege. Egyrészt a két saját írásaiból világosan kitűnik ez a koncepció, ami tökéletesen telibe trafálja az egész nyugati zenekultúra zenei szegmenseit, a hallgatót, az előadót, a szerzőt. Tehát azt a hármasságot, ami minden zenei hermeneutikának a három alappillére. Itt minden megváltozik. Itt megváltozik az előadó szerepe, a hallgató szerepe és a szerző szerepe. Mindenki behelyettesíthető mindenkivel. Ugye ez a mobil zene, koncepciójában mobil zene, hogy felszámolja ezt a klasszikus triászt. Na most ugye ez azért mondtam, hogy ebből érdemes kiindulni, mert ez önmagába sűríti azt a végtelenül hosszú és összetett probléma tömeget, amit modern zenének vagy kortárs zenének nevezünk. Mert a legsúlyosabb vagy legvégsőbb konzekvenciák azok valóban azok lesznek, hogy számoljuk fel, tehát ha ott kezdtük el a történetet, hogy felszámoljuk a tonalitást, akkor vigyük végig ezt a folyamatot, és számoljunk fel mindent, ami a tradicionális zenei életben megvan. Ugye, bocsánat, a felszámolás itt azért idéző, ez is senki nem arról beszélt, hogy akkor a Mozart partitúrákat égessük el, meg a közönséget akasszuk fel, tehát nem ez a forradalmi felszámolás. Nyilvánvalóan a Cage teljesen tudatában volt annak, és nem is volt ilyen, hogy mondjam, csak küldetéstudattal megáldott zenei forradalmár, hogy akkor ezentúl mindenki majd a 4.33-at hallgatja, ugye? Tehát nem erről van szó, hanem a felszámolás azért idézőjeles, hogy arra reflektáljunk, hogy ha ezek a folyamatok megtörténtek, akkor mik is a végső konzekvenciák? Ettől függetlenül másnap nyilvánvalóan az adott koncertteremben vígan el fogják játszani a Mozart Párizsi szimfóniáját. Tehát ezzel ilyen formában a felszámolás nem ezt jelenti. Na most az az érdekes, hogy vagy nagyon fontos elem, hogy ez az 1950-es évekre, ugye 54-ben mutatja be a Tudor a darabot, azért ennek vannak nagyon fontos előzményei. Ebből egy-két példát itt összeállítottam. Az egyik fontos előzmény, ami a Cage számára is nagyon lényeges volt, az az Erik Satie-nak a munkássága, aki ugye egy érdekes, egy bizonyos szempontból egy népszerű zeneszerző lett, de kicsit hamisan lett népszerű, már hogy a közönség nem a Satie saját elképzelései miatt tette népszerűvé a maga számára, hanem hát egy kicsit mást vagy lát benne a mai közönség. Egy picit ilyen késő romantikus, impressionista valamit. Ugyanakkor a Satie zenéje egy meglehetősen antiartisztikus zene. Ugye az egyik nagyon izgalmas ötlete az úgynevezett bútorzene. Hogy bútorzene azt jelenti, hogy ne tulajdonítsunk jelentőséget a zenének. Tehát tulajdonképpen az arra adott zeneszerzői reflexió, hogy a zene voltaképp nem más, mint szórakoztatás, ugye, hogyha most utalok az Adorno tipológiájára. Azt mondja a bútor zenehez írott kis jegyzetében a Satie, hogy kifejezetten arra kérjük, ne tanúsítson semmi jelentőséget a zenének. viselkedjen a szünetben, úgy, mintha a zene nem is létezne. A bútorzene reméli, hogy a mindennapos társalgás egy galériában kiakasztott kép, vagy egy üres szék módjára járul hozzá az élethez. Olyan zenét szeretnénk létrehozni, amely alkalmas a hasznos, idézőjelben hasznos szükségletek kielégítésére. A művészetnek nincs helye az ilyen szükségletek között. Ugye a művészetnek nincs hasznossága, figyeljük, ez borzasztóan lényeges. A bútorzene finom vibrációt hoz létre, nincs más célja, ugyanazt a szerepet tölti be, mint a világítás, a fűtés, vagyis a kényelem valamennyi formája. Ez egy fantasztikus ötlet, hogy egy zeneszerző ugye egy olyan korban, a Sati ugye a 19. század végén működött, tehát ez egy nagyon fontos, de távoli előzmény, hogyha a két zsel összekapcsoljuk, vagy a zenét voltak éppen egy zeneszerző ugye első látásra degradálja. Ugye? Abból a félelmetes metafizikai építményből, ami mondjuk a Hegelnél jelentkezik a zeneesztétikában, vagy az a túldimenzionált szerep, ami a Schopenhauernél megvan, magyarán a nagy német romantikával szemben, vagy ugyanez a probléma fölmerül a Wagner esetében, aki végeredményben mégiscsak kortársa volt a Satinak, bár a Sati lényegesen fiatal, évtizedekkel fiatalabb volt, mint a Wagner. Hát ugye ott is a zenei szerkezeteknek és a zenedrámának a hihetetlen építménye, ami ugye Wagner esetében ezt a Nietzsén keresztül látjuk a legvilágosabban, hogy végeredményben ugye művészet vallássá idézőbe fokozódik, és akkor megjelenik egy zeneszerző, aki azt mondja, hogy fölőttük a Sputnikot az űrben, a Sputnik ebben az esetben a zene, és akkor most essen le az a Sputnik, ugye? Nincsen semmi jelentősége. Ugyanolyan, mint a fűtés. Kényelem. Na hát ebből a bútorzenéből egy kicsi példa. Ugye arra érdemes figyelnünk, hogy azt mondja Kécs, vagy a Sati, hogy finom vibráció. Kell nagy titkot, ez így folytatódik. Azaz ugye az ismétlés, ez a Satinál egy hihetetlen fontos alapelv, hogy az ismétlésnek nincsen csúcspontja. Megszünteti azt az alapvető, ugye a nyugati zeneirodalom, hát tulajdonképpen a korai baroktól kezdődően, tehát az előző modernitástól kezdődően alap tendenciáját, hogy a zenének egy dramaturgiai évet kell követni, és akkor ugye van valami, amit a zene elméletben klimaxnak nevezünk, és ez nem azonos a biológiával, azaz a csúcspont. Tehát, hogy van valami dramaturgiai folyamat, ami elér a csúcspontra, hogy majdnem egy ilyen zenei kisülésről van szó. És itt ebben az esetben, ha mondjuk egy legegyszerűbb elemet érintünk, mondjuk a szekvenciát, akkor ugye van egy zenei anyag, ami mondjuk egy hanggal följebb megismétlődik, akkor az erősítés természetesen még egyszer megismétlődik, és elér a csúcspontra. Ez egy teljesen alap zenei ügy, ilyet lehet mutatni számtalan, hogy mit tudom én, a szörnyű zongorán mit lehet játszani, ugye, hogy... Ugye, egy. Kettő. És ugye akkor most ugye ugyan lefele ment ez a szekvencia, de ez is klimaxot jelent, ugye, hogy megérkezünk valami alapképletbe, vagy... Ugye? Tehát ezek hogy mondjam csak, dinamikai klisék. Na most ezzel szakít a Satie, hogy ugyanazt hallgatjuk a végtelenségi. Na most ezt ugye nem úgy hallgattuk, ahogy a Satie kérte tőlünk, mert közben kellett volna dumálni és italozni. Azaz a butorzenét nem lehet így hallgatni, ahogy mi hallgattuk. Igen, amikor a filmzenét ugye önmagában nem nagyon tudjuk, illetve nyilván, ha a filmzenét hallgatunk, akkor fölidézzük a filmet. Van benne valami, csak ott egy a probléma, hogy a filmnek viszont, a hagyományos filmnek megvan ugyanez a dramaturgiája. Hogy mondjuk van egy jelenet sor, és akkor ez eljut a csúcspontra. Most ezt követnie kell a zenének. Tehát igazából az az érdekes a filmzenében, például a mai filmzeneszerzők borzasztóan szeretik azt, hogy régi szerkezetekkel tudnak operálni. Mert hogy egy mondjuk egy klasszikus hollywoodi film jelenetre, én most elárulom maguknak, tegnap észre, hogy megnéztem a Titanicot. És ugye ott tökéletesen világos volt, hogy ez az elképesztően romantikus, nem tudom, hogy micsoda film, rettenetesen látványos, ismerjük, szentimentális is, meg minden. Most ott például fantasztikus, hogy van egy jelenet sor, ami ugye elér a csúcspontra, ekkor a zeneszerzők, a filmzeneszerzők ez borzasztóan örülnek, hogy fürdőzhetnek abban a voltaképp divatja múlt, ugye ez csúnya szóval élve, azzal a dramaturgiai zeneszerzői gondolkodással, ami mondjuk például a Beethovenre teljesen áll. Hogy az ötödik szimfóniát, ahogy az elkezdődik, abból ugye egy folyamatos építkezésnek a tanúi vagyunk, ami egy hatalmas nagy kisülésben végződik. Ugye ez egy alapvetően fontos dolog. Tehát a film ebből a szempontból érdekes. A kísérleti filmek, ott pedig megvan az a játék, például az Andalúziai kutyában, például a hülyeséget beszélek, az néma film, de nem tudom, hogy van annak, mert vigyázzunk már a néma filmeknek pontosan az volt a izgalma, hogy ott mindig volt zenei kíséret. De hogy annak van-e eredeti zenei kíséret, erről nem tudok. Majd filmszakosok utána néznek. De minden esetre, tehát a kísérleti filmek, amelyek ugye túl akarnak lépni azon a narráción, voltak éppen a regény narrációja még mindig a film, pláne a hollywoodi film. Ott például megjelennek ezek a dolgok, ez az örökösen ismétlődő, ugyanolyan típusú zene. De hát nagyon-nagyon sok példa van, pro és kontra is. De jó ötlet a filmmel összehasonlítani. Na most a Satie másik őrült ötlete, hogy ez a Vexation, ami a Cage számára őrült módon fontos mű, azért hozom szóba. A Vexation, a szószoros értelmében ugye vegzálások. Az a ötlet, hogy van egy szintén tonalitásában tökéletesen bizonytalan zenei anyag, mindjárt hallani fogjuk, és a Satie-nak az előírása, ezt kapaszkodjanak meg, az az, hogy ezt a zenei folyamatot 840-szer kell ismételni. Ez, ha kiszámoljuk, illetve nem kell kiszámolni, mert előadták már ezt a művet, ez 18 óra. Nyilván a Sati képzeletében ez egy idea volt. Nem nagyon számított arra, hogy bárki meg fogja szólaltatni. De megszólaltatták, méghozzá a Cage-ék. Cage és néhány társa, szintén az 50-es években, volt egy ilyen zenei happening Amerikában, és vállalkoztak arra, hogy ezt ugye felosztották egymás közt, ezt a zenei anyagot, és hát ugye váltani kellett egymást. Ugye meddig bírja valaki? Hát ugye gondoljuk, ez egy ízbontú dolog egyébként, ha valaki, még csak nem is kell hangszeren játszani, ha valaki dudorászik egy dallamot, és egyszer csak azt mondják neki, hogy ezt 840-szer kell végig dudorásznod. Ugye megőrül. Ez ahhoz a kínai kínzáshoz hasonlít, amikor ugye az ember feje bubjára vízcseppeket csöpögtetnek. Ugye ez egy rettenetes dolog. A végén megőrülnek a szegény áldozatok. Most nyilván ezt egyedül nem lehet megcsinálni. A Vexationnak a témája az ez. Nem fogjuk végig hallgatni. Tehát van egy ilyen egyszólamú része. És utána hangzatok következnek majd. Innentől. Megint az egyszólamú anyag. Csak megmutatja az első variációt, ugye idézőjelbe variáció, hiszen ez 840-szer ismétlődik. Most ez a Satinak az újdonsága, ami ugye a korabeli zenei életben tökéletesen zárójeles volt, tehát ez nem vette senki komolyan. A Satin sem volt a szónak a hagyományos értelmében képzett zeneszerző, tehát itt is nagyon érdekes, hogy egy olyan szerzőről van szó, aki borzasztóan képlékenyen van benne a zenei életben. Nem egy, hogy mondjam, nem egy profi zeneszerző abban az értelemben, ahogy mondjuk a Richard Strauss profi zeneszerző, azaz tanult, elképesztően bonyolult zenei szerkezeteket. A Sati életművében nincsenek is ilyen darabok. Nem is tudom, mihez hasonlítsam. Tulajdonképpen egy ilyen bárzongorista féleség a Sati. Tehát egy teljesen meghökkentő figura. Ez az egy, tehát az egyik dolog, amit azért is hoztam szóba, mert a Cage-ék mutatják be majd a darabot a, hát a születése után jóval, ugye fél évszázaddal, tehát ez soha nem hangzott el. Egyébként Magyarországon elhangzott, Pécsett egy alkalommal, a Weber Kristóf nevű zeneszerző és barátai szólaltatták meg, az valóban egy ilyen kis zenei happening volt.
őrületes a dolog. Nyilván ezt nem is lehet végighallgatni, tehát akkor, ahogy ez akkor Pécsett volt, hogy jöttünk, mentünk, elmentünk egy kicsit, visszamentünk, és hát akkor ez, mondom, 18 óra, tehát teljesen őrült vállalkozás. Na most a másik, ami nagyon fontos, szintén előzmény, az az olasz futuristáknak egy fontos szerzője, illetve nem egy szerzőről van szó, hanem egy szerzőcsoportról. Ugye ismerik a futurista T-Boyt. Ennek a zenében a legfontosabb kiindulási pontja, mondjuk így, az az, hogy lehet-e a zenében zeneként kezelni az örejt, a zajt. Na most erre volt egy, és keresem a kötetben a partitúrát. Ugye a legnevezetesebb játék, a szerző az a Luigi Russolo. Igen, itt van. Ez az zajzene. Egy város ébredése című mű, ami, hát megint itt van a partitúra, csak pici nagyon, de azt talán föl lehet ismerni, hogy ez még egy hagyományos partitúra, tehát öt kotta vonal, viszont ugye nem hangjegyek szerepelnek, hanem nagyjából megadott hangmagasságuk, illetve a hangmagasság folyamatokat jelölő vonalak, és a hangszerelés az egészen meghökkentő. Tehát egy hagyományos kottaként, ugye ott van a partitúrában, hogy fuvola egy, ugye, mondjuk egy szimfóniában. Itt úgy sorakoznak egymás alatt a hangjegyek, vagy hangszerek, hogy ordítók, dübörgők, recsegők, kaparók, robbanók, berregők, kotyogók, fütyülők, ugye? Ez a hozzávetőleges magyar fordítás. Na most ebből lesz ez a Egy város ébredése című darab. Részletünk, hogy nekünk elég ennyi. Tehát ez is külön tételekre oszlik. Na most első benyomásként talán elég volt. Azt írja a Russolo, hogy mindinkább növelnünk és gazdagítanunk kell a zenei hangbirodalmát, ezt kívánja érzékenységünk, és valóban megfigyelhetjük, hogy a kortárs zeneszerzők minden géniusza nagy hangsúlyt fektet a komplex diszonanciákra. Figyelem, hogy a diszonanciáról van szó, arról, ami miatt voltak éppen a tonalitással, vagy a tonalitásról a zeneszerzés lemondott. Ugye a diszonancia és a kromatika, ugye erről volt szó a múlt héten. Eltávolodva a tiszta hangtól, már-már megközelítik a zajhangot. A Russolónak ebben tökéletesen igaza van, hogyha folyamatosan ilyen... Ugye ilyen hangzatokat hallunk, amik folyamatosan diszonanciák. Ebből következik az, hogy hát mindez behelyettesíthető, vagy tovább, nem is behelyettesíthető, hanem tovább vihető a zörejre. Tehát eltávolodva a tiszta hangtól már-már megközelítik a zajhangot. Ez a szükség és ez a törekvés csak úgy valósítható meg tökéletesen, ha a zajokat egyesítjük, illetve helyettesítjük a zenei hangokkal. Most ugye így jön létre a zajzene, és ez a Kécs számára azért volt fontos, mert a 433-ban kétségkívül zajokat hall a hallgató, ugye? Amikor a saját zajait hallja a közönség. Tehát a zaj az így válik résztvevő elemévé a zenének, és voltak éppen a Russolo számára ugye fölváltja a hangot. Na most ennek az egész futurista tébolynak ugye az a háttere, ismerjük a Marinettit és a többi olasz futuristát, ugye a modernizáció, technicitás, illetve a technológiába és a technikába vetett hit, ugye mi is az a vers, az automobil, nem jut eszembe hirtelen a címe, az automobil dinamikája, vagy valami ilyesmi, ami ugye az igazi futurizmusnak az egyik manifestója volt a század, tehát még az első világháború előtt, majd pedig a két világháború között ez fokozódott, az még egy külön furcsaság, hogy az egész olasz futurista társulat az úgy, ahogy van, ugye fasiszta lett. Tehát ugye a Duce-ban látták a nagy technikai megvalósulásnak a lehetőségét, tehát az olasz iparnak és az olasz, hát tulajdonképpen az olasz fasizmus által menetelő jövő. Na, ez egyelőre akkor ennyi a Kégyi háttér, és akkor ezt fogjuk még körüljárni, és ezzel érdemes lesz majd kontrasztálni azt, amiről egyébként eddig már szó volt, hogy mégis miért marad meg a repertoár, miért uralkodik a tömegkultúra. Jó, köszönöm szépen.
Elhangzott Pintér Tibor zeneesztétika. Adorno a zenehallgatási magatartás típusokról, második rész. A zenei avantgárd. A felvétel 2007-ben készült.